Ne félj, nem ítéllek el. Kiút az abortusz okozta fájdalomból. Világszerte rengeteg asszony szenved az abortusza testi-lelki következményeitől. Akár szabad döntése volt, akár mások vagy a körülmények kényszerítették rá. Az abortusz utáni bánat és a nem csituló bűntudat sokkal gyakoribb, mint gondolják. Szeretnénk megmutatni, hogy Jézus irgalmas szeretetéből lehetséges a megbékélés, sőt, a teljes gyógyulás is az emberi szívben. Műsorunk 4 hetente, 21 órakor jelentkezik. Műsorvezetők Kovács Ferenc diákónus és Kovácsné Traer Mária, mentálhigiéni és lelki gondozó.
Szeretettel és tisztelettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit a Ne félj, nem ítéllek el műsorunk keretében. Mai adásunkban egy vendégünk is van, Judit.
Isten hozott Judit. Örülök, hogy találkoztunk a lelki gyakorlaton, és elmondtad, hogy neked van egy gyermeked, amelyiket, hogy is mondtad, sérült kisgyermeked. Hogy van ez? Milyen az életetek? Hogy alakult ez ki? Mikor tudtad meg? Mikor tudtad meg? Már a méhedben? Vagy később?
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A lányom, akiről a sérült gyermek, akiről szó van, én soha nem gondolkodom így, hogy sérült gyermek, hanem a lányom, ő a középső gyerekem, előtte is született már egy fiú, és utána is még született egy fiam, összesen 3-an vannak. A lányom, ő 1987 karácsonyán született. Ő volt a legszebb karácsonyi ajándékom, ezt szoktam neki mondani, hogy te voltál a legszebb karácsonyi ajándékom. Amikor megszületett és megmutatták, császárral született és megmutatták, akkor én hát sírva fakadtam, és nagyon sokáig nagyon sírtam, mert hogy végtag hiánnyal született. És azért az ő történetével kezdtem el az interjút, mert a Ne félj, nem ítéllek el lelki gyakorlaton találkoztam Máriáékkal, és én oda azért mentem, mert 1986-ban, hát ez egy hosszabb időszak volt, én nagyon beteg lettem, nem tudták megállapítani, mi a problémám, még az se, hogy nőgyógyászati vagy nem nőgyógyászati problémám van. Nagyon nehezen derült ki, hogy hasűri méhen kívüli terhes vagyok. És akkor nagyon gyorsan megműtöttek. Ezt akkor nem tudták megmondani, hogy miért történt. Nagyon beteg voltam. Van egy olyan érzésem, hogy nem sok választott el a haláltól, de ezt nekem senki nem mondta. De azt gondolom, ezt egy felnőtt ember érzékeli, hogy most nagyon, nagyon lebeg az élete a lét és a nem lét között. Ugye akkor már volt egy gyerekem, nagyon szerettem volna még gyereket szülni, és 1987-ben, 7 év elején terhes is lettem, és nagyon boldogan vártam a lányomat. Semmi problémám nem volt, nem kellett gyógyszert szednem, de 6 héttel a kiírás előtt elfolyt a magzatvíz, és hát be kellett mennem. Megcsászároztak, és hát most térek oda-vissza a síráshoz, hogy ott a műtőasztalon én akkor nagyon szokogtam, amikor megmutatták, hogy hiányzik a bal kezem. A késztő csontjai megvannak, van csukló mozgása, de az ujjai hiányoznak. Nagyon fájdalmas volt.
Mi segített elfogadni ezt a helyzetet?
Az segített, hogy 24 órát feküdnöm kellett. És még csak a fejemet sem emelhettem föl, és egyébként mindig hozták hozzám a kisbabát, ugye, hogy szoptassam. És néztem a plafont, és akkor én elhatároztam, hogy ha csak ennyi baj van, akkor ebből a gyerekből egy... Nem. Ezt a gyereket én egészségesnek fogom nevelni. És én úgy keltem föl 24 óra után, hogy mindent megteszek azért, hogy a lányom egy nagyon jó felnőtt ember lehessen. Én mindent beleteszek abba, hogy ő az legyen. Mindent megteszek azért, hogy a lányom egy nagyon jó felnőtt ember lehessen. Én mindent beleteszek abba, hogy ő az legyen. És ezt így is cselekedtem. Tehát elvittem mindenhová, azt mondták, egy orvos barátném azt mondta, mindenhová vigyem el, ahová én úgy gondolom, hogy el kell vinni, hogy megtudjam, hogy miért van ez, és mit lehet annak érdekében tenni, hogy ő minél egészségesebben nőjön fel. Tehát minél jobban tudjuk korrigálni azt a hiányt, amit a kezének, az ujjainak a hiánya okoz. Mert hogy ez az egész vázrendszerét befolyásolja az embernek, neki is nyilván, hogy célszerűen tornáztassuk, hogy megtanuljon úszni, megtanult úszni egyébként. Gyógytornára jártunk, orvoshoz jártunk, de én nagyon szerettem volna megtudni, hogy vajon ez mitől van. Hogy ez most genetikai hiba, vagy valami egészen más. És amikor 8 hónapos volt, akkor vittem el a Teizel intézetbe, ahol egy doktor úr fogadott bennünket, és hát feltette azokat a kérdéseket, amiket ilyenkor anyukának föl szoktak tenni, milyen gyógyszert szedett, hol dolgozik, mikor találkozott vegyszerekkel, és a többi. És hát ugye én mindenre nemmel válaszoltam, nem szedtem gyógyszert, nem voltam semmilyen helyen, olyan gyógyszerek nevét mondtam, soha életemben nem hallottam. És azzal bocsájtott el, hogy tulajdonképpen nem tudják, hogy ez mitől van. Méhen belüli balesetnek hívják, egy dolog biztos, nem genetikai ártalom, úgyhogy ha szeretnék mint gyereket szülni, tudjak róla, hogy majdnem 100%, hogy egészséges gyerekem születik, mert hogy előtte már ugye született egy egészséges. Ami meglepett, az az volt, hogy körülbelül egy hónappal később kaptam tőlük egy levelet, amit nem vártam, nem mondták, hogy fognak levelezni velem. Kaptam egy levelet, amiben egy orvosi tankönyv néhány oldala volt kifénymásolva. És ez az orvosi tankönyv arról szólt, hogy ilyen végtag hiányoktól lehetnek egy megszületett kisbabának. És hát felsorolták a gyógyszereket, meg vegyszereket, meg olyan dolgokat, amikről én, olyan anyagokat, amikről én nem is hallottam, meg se jegyeztem, tehát nem is tudom mondani. És még egy dolog benne volt az, hogy a sugárfertőzés is okozhat ilyen problémát. És akkor nekem rögtön leesett az a 20 forintos, vagy most azt is mondhatnám, hogy 200-as, hogy nekem az a hasűri méhen kívüli terhességem ugye 86 nyár végén, amivel megműtöttek, az már Csernobil, és a lányom végtag hiánya is Csernobil. Mert hogy ebben az orvosi tankönyv részletben, vagy hát fénymásolatban benne volt az, hogy egyrészt a sugárfertőzés okozza, másrészt olyan méhen belül elváltozások vannak, amik szalagok húzódnak ki, ezt egyébként azóta sem értem, de nyilván így van, hogy szalagok húzódnak ki, amik nem engedik kifejlődni épre a végtagot, és a lányom azért született meg 6 héttel korábban, mert a lába, tehát ezek a szalagok miatt ő már mozogni sem nagyon tudott. És a lába föl volt akadva a nyakába. Teljesen ki volt csavarodva a lába. Ezért amíg mi bent voltunk a kórházban, ő egy külön duplán fűtött üveg, nem inkubátorban volt, hanem egy kis ilyen kis üveg szekrényben mondjuk, ahol duplán volt fűtve, ahol ő rajta semmi más nem volt, csak egy kis rékli, mert hogy az ő lába, hogy beálljon a normál helyzetbe, ahhoz az kellett, hogy szabadon mozogjon, hogy ne legyen bepólyálva, ne legyen rajta még pelenka se, hanem szabadon mozoghasson, és amikor mi 2 hét után hazamentünk, akkor már gyakorlatilag semmi nem volt a lábának ebből a...
Kicsavartának.
Igen, ebből a tökéletes kificamodásából. Még kellett duplán pelenkázni, nem tudom, talán 2-3 hónapig, de semmilyen nyoma nem maradt, semmilyen tartós nyoma nem maradt ennek. Viszont én 8 hónapos kora után is igyekeztem túl azon, hogy megtudtam, hogy Csernobil. És aztán sokkal később ökológus ismerőseimtől hallottam, hogy bizony a Geiger Müller számláló kiakadt, amikor megmérték a folyóvizét, és... Hát mi ezt a vizet ittuk, mert ez volt az ivóvíz. Meg ami miatt egy darabig volt lelkiismeret furdalásom, hogy én rengeteg zöldséget, meg szeretem a zöldségeket, rengeteg zöldséget megettem akkor. Emlékszem rá, hogy halmokban állt a saláta, meg a retek, gyönyörű ilyen zöld, meg piros halmok voltak a piacon, mert hogy senki nem vette Csernobil az atomerőmű robbanása miatt. És a sugárfertőzés miatt nem vették meg, a piacon ott álltak, 50 fillérért utánunk dobálták, még 50 fillérért sem vették meg. Hát én megvettem. Emiatt volt egy kis lelkiismeret furdalásom később, de miután az ökológusok elmondták, hogy hát itt bizony Európának ezen a középső részén nagyon komoly sugárfertőzés volt, és hogy Németország nem véletlenül épített szarkofágot, talán nem is egyet, hanem kettőt is a csernobili erőműre, mert hogy nem csak idáig jött el, hanem sokkal tovább elment. Ezért hát a retek is biztos benne volt, de az, hogy ez egy nagyon, nagyon szomorú és nagyon nagy, hát maradjunk ennyiben, nagyon szomorú baleset volt, amit hát én a saját családomban így kellett, hogy megéljek. Egyébként soha nem haragudtam senkire. Ez most így eszembe jutott, hogy valahogy nem azt gondoltam, hogy ez nem fog segíteni senkin, hogyha én bárkire is haragszom. Nem tartottam értelmes dolognak. Azzal együtt, hogy találkoztam egy alapítvánnyal, végtag hiányos gyerekekért alapítvánnyal, akik nagyon profi tornát szerveztek ezeknek a gyerekeknek, és hogy ebben az időszakban egyébként több gyerek született, mint az átlagos, sőt, olyannyira több, hogy a barátnőm, aki 6 éve volt már gyerekorvos, azt mondta, hogy ő még soha nem találkozott a 6 éves praxis alatt ilyen végtaghiányos gyerekkel. A lányom volt az első, és utána még gyors egymás utánban született 4 gyerek, akik mindannyian ilyen végtaghiányosok lettek, és itt most csak egy darab középvárosról beszélünk. Visszatérve az alapítványhoz, nagyon jó volt ez nekünk, hogy szerveztek gyógytornát, megtanultuk mi szülők azt, hogy hogyan mozgassuk a gyerekeket célszerűen, hogy tanítsuk meg őket mindarra, amit egy egészséges gyerek tud, és hogy a maguk módján ők mindent meg fognak tudni csinálni. És szeretném üzenni azoknak, akiknek fogyatékos gyerekeik vannak, hogy sokszor a gyerekek kínzásnak élik meg azt, hogy gyógytorna, meg hogy csinálni kell, meg hogy talicskázunk, és hogy nem tudom én, mozgatni kell a kezed, meg úszni kell, járni akkor is, amikor neked ehhez semmi kedved nincsen, hogy tudom, hogy nehéz a szülőknek keménynek lenni, de az a cél, lebegjen kedves szülőtársak a szemetek előtt, hogy felnőtt korában meg fogja köszönni, hogy ő mindent megkapott, amit itt emberi szinten meg lehet kapni. Igaz, hogy volt egy kis erőszak benne, de hogy ez mind a javát szolgálta. És azt gondolom, hogy ahhoz, hogy egészséges felnőtt ember legyen, mint ahogy a lányom, egy jó, nyilván nem egészséges, mert egész életében végtag hiánya lesz, ha csak az örökkévaló meg nem könyörül rajta, és ugye ő tehet csodákat, de hogyha így marad, akkor is ő egy teljes életet él. Nem azt mondom, hogy egészséges életet él, hanem teljes életet él. Az általános iskola nagyon, az ovi az nagyon jó volt nekünk, az általános iskola az nem, a gyerekek nagyon kegyetlenek tudnak lenni. És addig, amíg meg nem tanulják, hogy nem kegyetlenkedünk a másikkal, az egészségesekkel is kegyetlenek egyébként, egymás között az egészségesek is, egy végtelenebb, hiánnyal, küzdővel, meg aztán végképp tudnak nagyon gonoszok lenni. Az nekünk is nehéz volt. Pontosan Málta lányomnak nehéz volt. De a középiskola már nagyon jó volt. Meg lehet találni azt a középiskolát, ahol nem azt nézik, hogy van-e végtag hiányod, vagy nincs végtag hiányod. Ő egy alternatív középiskolába járt, és mivel az örökkévalónak óriási humora van, a lányom attól kezdve, hogy ceruzát vett a kezébe, mindig rajzolt, és bűbájos rajzokat készített, és nagyon szeretett rajzolni, és nagyon jól is rajzolt, úgyhogy ő 9 éves korától rajziskolába járt. Nekem soha nem kellett izgulni, hogy délutánonként hol van a gyerek, mert ez egy olyan rendszerű rajziskola volt, amelyik minden délután nyitva volt, és fogadta a gyerekeket. Minden olyan délutánon, amikor egyébként szorgalmi időszakban iskola nyitva van. És minden délután, amikor valami más elfoglaltsága nem volt, akkor egészen érettségig ott töltötte ebben a rajziskolában az életét. Mindenféle technikát megtanultak. Nagyon profi vezetése volt ennek az iskolának. Remélhetőleg most is az van, egy nagyon profi vezetése van, és ott már nem azt számított, hogy hány ujjal rajzolsz, hanem hogy milyen alkotás születik a kezed nyomán. Úgyhogy mindenféle technikát megtanult, és először hát ilyen művészeti iskolákban azért első körben nem szoktak felvenni gyerekeket, úgyhogy volt egy kis küzdelem, de végül is a lányom rajztanár. Tehát, hogy ez azt gondolom, hogy az örökkévaló legnagyobb, nem tudom én, hát ha most ilyen szlengben akarnék fogalmazni, azt mondanám, hogy a legnagyobb poénja. De hogy a legnagyobb kegyelme, vagy a legnagyobb jósága, meg szeretete, ami itt az emberek között létezik, hogy annak ellenére, hogy csak tulajdonképpen egy épp keze van, a nem épp kezét is nyilván nagyon jól használja, mert két kézzel élünk, de hogy az a keze viszont nagyon jól működik, amelyik megvan, és hát teljesen életet él, baráti köre van, nyilván felnőtt, Hát 87-ben született, ő már egy felnőtt ember, éli a saját életét, és azt gondolom, hogy teljes életet él.
Testvérek közt milyen volt a kapcsolat? Na, volt egy nagyobb, meg egy kisebb testvére.
Igen, két fiú.
Nem zavarta őket, hogy a középső, a lányal annyit foglalkoznak ővelük, meg hát háttérbe szorulnak?
Nem. Nem, mert hogy nem foglalkoztam én a lányommal többet, csak másképp. Tehát arra odafigyeltem, hogy a másik két gyerek is megkapjon belőlem annyit, amennyit egy gyereknek meg kell kapnia. Nyilván osztódással nem szaporodtam, de nagyon törekedtem arra, hogy mind a három gyerekem kapjon belőlem egyformán. Egyformán kapjanak belőlem. Nem voltak soha, tehát nekik, ők ebben nőttek föl. Hát az idősebbik is szűk 3 éves volt, amikor a húga megszületett. Hát, hogy ő így nőtt fel, hogy a húga az ilyen. És a kicsi ugyanígy nőtt fel, hogy a húga vagy a nővére az ilyen. És ami jó minta az ilyen gyerekeknek, akik épek, de olyan családban nőnek föl, ahol van fogyatékos, hogy megtanulnak együtt élni és bánni azokkal, jól együtt élni és bánni azokkal, akiknek van valamilyen hiányuk, valamiben nem teljesek. Nyilván senki nem tökéletes, de hogy nem teljesek. És semmi gondjuk nincs azzal, hogyha kerekesszékest látnak, vagy ha Down-kórost látnak, tehát hogy, vagy bocsánat, Down-szindrómást látnak, hogy és tudnak hozzájuk szólni, tudnak a jelenlétükben viselkedni, tudják, hogy hogyan álljanak melléjük, mit szóljanak, mit lehet, mit nem lehet. Ők ezt így ezt így megtanulták egymás között. Azt hiszem, teljesen normális gyerekviszony volt közöttük. Azt gondolom, hogy jó testvérek. Különösen a kisebb öccse, tehát az öccse meg a lányom között van nagyon jó kapcsolat. Hát, hogy ők valahogy így nagyon egy hullámhosszon vannak, pedig két abszolút különböző gyerek. Tehát teljesen különböző természetűek, a lányom egy ilyen kirobbanó, a legkisebb királyfi meg egy ilyen megfontolt, kicsit lassúbb, és elgondolkodóbb fiatalember. Ennek ellenére ők nagyon jó testvérek, nagyon szoros a kapcsolatuk.
Kérdezhetem-e, hogy az édesapa hogy viszonyult a szüléskor a kisgyerekhez? Te megijedtél, elmondtad.
Igen. Ő megnémult, amikor ez így megtudta. De mivel ő úgy született, hogy én azt szoktam mondani, hogy gyárilag érzékeny volt az emberi másságra, mindenfélére, a fogyatékosságokra is. Ezért ő ezt a helyzetet nagyon gyorsan a maga számára belsővé tette. És semmiféle, hogy is mondjam, csak megkülönböztetés, vagy rossz érzések, vagy valamiféle távolságtartás soha nem volt a lányával kapcsolatban, sőt, kifejezetten jó kapcsolatuk volt. A fiúknak velem volt jobb kapcsolatuk, a lányomnak meg az apjával volt jobb kapcsolata.
Kedves hallgatók, most hallottatok egy olyan történetet, ami nem egy szokványos családi élet, de ugyanakkor viszont anyukával az előletes beszélgetések alapján azt is fölvetettük, hogy fölmeri-e ezt vállalni. És ő teljesen természetesen azt mondta, hogy azért, mert máskor, máshol is születhetnek olyan gyerekek, akiknek valamilyen fogyatékossága van, és egy család éppen azért család, hogy el tudja fogadni, hogy be tudja fogadni, és tegyen meg mindent azért, hogy az adottságokhoz képest a legteljesebb életet élhesse a gyermek. Mindenkinek a figyelmébe ajánlom, és ha van a látókörötökben olyan, aki ezzel a problémával küszködik, akkor keressétek meg a rádió archívumába, hogy ők is meghallgathassák ezt a interjút. Műsorunk a végén. Köszönök mindenkinek mindent, amikor részt vett a műsornak a hallgatásában, és áldott, Istentől vezérelt életet kívánok mindenkinek.
Amen.
Mai műsorunk címe Csernobil szeretet túlélője. Judit édesanyával beszélgettünk. Ha szeretne ön felvenni vele a kapcsolatot, e-mail címemre írjon, ne félj, nem ítéllek el, kukac@gmail.com, egybeírva, ékezet nélkül. Megismétlem az e-mail címet, ne félj, nem ítéllek el, kukac@gmail.com.